Sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai téma, legalábbis számomra nagyon érdekes, a szinkronuszásról lesz szó, és három vendéget is üdvözölhetünk, majd ők konkrétan bemutatkoznak, egy szinkronuszó bírót és két szinkronuszó hölgyet. Úgyhogy légy szíves, akkor ebben a sorrendben mutatkozzatok be.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit, Tuka Katalin vagyok, Lacinak ismerős a barátja, és mióta tudom, hogy van ez a klub, azóta tervezem, hogy egyszer én is bejelentkezek, hogy meséljek a szinkronuszásról mindannyiótoknak. Hadd engedjétek meg, hogy itt tegezve mondjam ezt. És nagyon örülök, hogy most sikerült jönnöm. Ami kérdés felszokott velem kapcsolatban vetődni, hogy hogy lettem szinkronúszó bíró, természetesen nekem nem ez a szakmám, és soha nem voltam szinkronúszó, hanem 1993-ban, amikor Magyarországon meghonosodott ez a sportág, az én kislányomat levittem az első szinkronúszó klubba, ami Budapesten kezdett el dolgozni, és ahhoz, hogy versenyek legyenek, kellett találni bírókat is, akik a parton ülnek és értékelik a gyerekeket, a sportolókat, és akkor egy pár szülőt rábeszéltek, hogy hát menjenek el és végezzenek el egy-két tanfolyamot. Külföldön voltunk, ott végeztünk tanfolyamot, és így lett belőlem szinkronuszó bíró, és benne is ragadtam ebben. Amit még magamról elmondom, hogy az idők során nemzetközi bíró is lettem, úgyhogy most már a legmagasabb bírói képesítésem van a Nemzetközi Szövetségben, és még a bírókat egy kicsit ilyen értékelő dolgokat is szoktam csinálni, tehát a bírókat én magam is már értékelhetem, tehát már olyan képesítést is szereztem. Átadnám a szót a lányoknak, Vándor Csillát mutatom be. Mind a két lány válogatott sportoló, átadom a szót persze természetesen, úgyhogy be fognak mutatkozni. Nagyon örültem, hogy elvállalták, ők el fogják mondani, hogy melyik egyesületből, és nagyon sok élményük van, és nagyon sok gyakorlati tapasztalatuk, úgyhogy átadom a szót.
Jó napot kívánok, Vándor Csilla vagyok. Szinkronuszó. És a BVSC sportegyesület tagja. Én nagyon régóta, 15 éve kezdtem el szinkronúszni, ebből 3 évet töltöttem itt Budapesten, és ez remélem, hogy még nagyon sok lesz ezután is. És mellettem László Réka ül.
Köszöntök mindenkit, László Réka vagyok, én is szinkronúszó. Szintén itt edzem Pesten a Csillával a VVSC-be. Hát a mi válogatott legjobb eredményünk az most nyáron volt az univerziádé, az egyetemisták hát olimpiájának szokták nevezni, és ezen harmadik helyezést értünk el.
Gratulálok!
Köszönjük szépen, úgyhogy erre vagyunk a legbüszkébbek. Én 2000 óta szinkronuszom, szóval most már 13 éve, és hát mellette még az ELTE pszichológia szakán végeztem ebben az évben.
Amikor bejöttetek, akkor ugye én azt mondtam, hogy véleményem szerint, ugye 90-ig láttam, tehát hogy 88-ban már a televízióban lehetett látni szinkronúszást, hogy ez az én szememmel ez egy művészet. Gondoltatok-e ti ilyen formán erre, hogy valami olyasmit, olyan szépséget jelenítetek meg a mozgásotokkal, meg hát nyilván a többi szinkronúszó is, mint hogyha valaki ránézne egy szép festményre, egy szép szoborra, tehát egész egyszerűen a szem és a lélek, a tudat az hízik, ahogy látja ezeket a párhuzamban történő úszásokat.
Hát ez természetesen amellett, hogy a mint sport rengeteg olyan tulajdonsággal rendelkezik, ami a sportokhoz általában szükséges, a kitartás, meg az erősség, és minden van, ez szerintem tényleg a művészileg is nagyon sokat tud nyújtani. Hozzám speciál nagyon, nagyon közel állnak a művészetek, én középiskolában, művészeti szakközépiskolában jártam, és nagyon más területeken is szeretek működni, dolgozni, és igen, a szinkronuszásra is gyakran tekintek úgy, hogy ez egy művészi sportág, és mint a tánc, hogy valamit a nézőnek nyújtani érzelmileg is, és nem csak egy mérhető dolog, mint a többi sport.
Réka, benned ez így felvetődött? Ugye Réka a
Igen. Igen, természetesen hát én is legjobban a tánchoz tudnám hasonlítani, olyan, mint táncolni a vízben, és ezért tulajdonképpen egy önkifejezési forma is. Annak ellenére, hogy nem direkt ezért kezdtem el, de ahogy egyre idősebb, egyre érettebb lettem, úgy egyre fontosabbá vált a sportágnak ez az oldala is.
Mondtátok, hogy kb. 14 éve művelitek ezt a sportot. Hát úgy gondolom, hogy akkor általános iskola közepe táján kerültetek kapcsolatba. Mi az első emléketek, amikor még csak valahol láttatok ilyet, akkor kislányként, akkor úgy mi vetődött fel bennetek?
Hát én akkor kezdtem a szinkronuszást, mint az általános iskolát, pontosan abban az évben. És,
tehát a hat első osztályos
koromban, és hát nekem teljesen összekapcsolódott, hogy mióta iskolás vagyok, tulajdonképpen azóta én szinkronuszom is. Előtte én úsztam, és ott Székesfehérváron alakult egy új egyesület, előtte még nem találkoztam szinkronuszással, de érdekelt. Hogy úgy keltette fel az érdeklődésemet, hogy nem is tudtam előtte, hogy ez pontosan mi, csak az úszást már mondtam.
De ez hogy volt, hogy ott véletlenül elsétáltál mellett, és benéztél a vízbe, vagy anyukád, a gyerek is lányom, nézd meg.
Még a vízbe sem tudtam benézni, mert annyira akkor alakult, hogy még azt sem tudtam először, hogy hova, vagy mire megyek, csak egy plakátot láttam, hogy szinkronuszás.
Nem. Amit nem tudtál elolvasni.
Hát azért 6 évesen már tudtam olvasni. És akkor anyukámnak mondtam, hogy hát én akkor most váltani szeretnék.
Tehát te mondtad?
Igen, igen. A testvéremmel együtt kitaláltuk.
Tehát azért, mert untad az úszást?
Igen.
Igen, faltól falig úszás az egy kicsit fárasztó. Egyébként igen. Nagyon érdekes maga a szinkronúszás elnevezése is, mert az idők folyamán folyamatosan változott a neve, kezdve attól, hogy hívták művészi úszásnak, formációs úszásnak, vízibalettnek, mai napig is nagyon sokféleképpen nevezik. A szinkronúszás az igazából 1934-ben hangzott el először egy amerikai, a Chicagói világkiállításon, ahol ilyen vízirevű bemutató volt, ott a riporter nevezte a lányokat, tulajdonképpen szinkronúszóknak, és azóta kezdett elterjedni. Amúgy a szinkronúszást először férfiak művelték, ez egy nagyon érdekes dolog.
Mikor?
Ez a 19. század vége, tehát igen, 1891-ben rendezték az első versenyt, férfiak számára tartották a versenyt, és utána ugye férfiaknak is, nőknek is, de a 30-as, 40-es évekig ez úgy élt, hogy nem csak sport volt, hanem egy ilyen revű vízi balett bemutató, és az első, a legnagyobb sikert azt igazából az Esther Williams hozta ennek a sportnak, aki mint úszó későbbiekben színésznő lett, és számos Amerikába bemutatott ilyen vízirevű filmet forgatott, és ez nagyon megtetszett ugye a fiatal lányoknak. Ami még érdekessége, a századfordulón volt egy hölgy, aki viszont Ausztráliából került át New Yorkba egy ilyen vízi bemutatóra, és egy ilyen üvegfalú medencében mutatta be a víz alatti gyakorlatait, ahogy ezt leírták annak idején, és az ő nevéhez fűződött az, hogy először vett föl olyan úszódresszt, ami a maihoz hasonlított.
Tehát testhez álló?
Igen, ez 1907-ben volt, testhez állott, és kint, és szabadon hagyta a karjait és a lábait, végtagjait, illetőleg a vállát és a nyakát, amiatt személyrem sértés miatt be is zárták, úgyhogy a későbbiekben visszaöltözött, de hát elkezdte terjeszteni ezt a sportot, és így megtetszett nagyon sokaknak, ennyi ilyen érdekességek.
És ez mikortól lett versenysport?
Az első versenyeket igazából ilyen pánamerikai, meg ilyen kontinenseken az 50-es évektől kezdték el tartani. A FINA, az a Nemzetközi Úszószövetség, az is az 50-es évek végével vette föl a szinkronosztást a sportágak közé, viszont az első világbajnokságon csak 1973-ban szerepelt, és később egy évvel pedig az Európa-bajnokságon is, tehát 74-től. Tehát igazából onnantól ered az, hogy komoly sportként lehet tekinteni, és bár az 50-es években már bemutatóztak az olimpiákon is ilyen típusú szinkronúszó számokkal, 1984-ben került be az olimpiai sportok közé szóló és páros versenyszámmal. Egészen 1996-ig ezek a számok voltak, 1996-ban pedig csapat versenyszámra cserélték ezeket, illetve a 2000-től a mai napig is csapat és páros versenyszámok vannak. Ezzelről azt kell tudni, hogy itt ugye előkvalifikáció van, mint minden olimpiai sportágnál általában. 24 páros jut ki az olimpiára, és 8 csapat. Tehát a csapatok közé olimpián bekerülni szinte lehetetlenség. Főleg azért, mert ugye úgy van kitalálva a rendszer, hogy minden kontinensről egy csapat bekerül. Tehát az összesen már 5 csapat, és ahhoz még utána a következő 3 legerősebb csapat. Tehát csapatként Magyarországnak nem nagy esélyei vannak, viszont párossal már 2-szer is szerepelt az olimpián, pont 2012-ben és 2000-ben, tehát Sydneyben és most Londonban legutóbb.
Tehát, hogy érdemes lenne Magyarországot kontinensnek elfogadni. Még egy kérdésem lenne, aztán a többiek is ajt kérdezek. Réka, nálad kimaradt a válaszadás arról, hogy te hogyan választottad, de magad által, szüleid által, mi volt az első ráismerésed, rácsodálkozásod?
Hát ez egy érdekes történet. Én tulajdonképpen belecsöppentem ebbe a sportágba. Nekem 2 húgom van, és ők előbb kezdték el, mint én. És nagyon megtetszett, és akkor én is utánuk szálltam vízbe tulajdonképpen. Tehát a tesóim után kezdtem el.
És most 3 gyerek?
Hát a legkisebb tesóm ő már abba hagyta azóta, de a középső tesónk ő még mindig, ő is itt fönnedz velünk a BVSC-be.
Én akkor mindjárt bele is vágnék a sűrű évbe, mert a szinkron úszás az nekem még mindig homály. Tehát én szeretném megtudni, hogy mivel én már nem voltam annyira látóképes, amikor a sport elkezdődött, hogy lekövetni tudjam. Én szeretném, ha elmondanák nekem azt, hogy miből is áll ez a szinkron úszás. Nyilván kell hozzá víz meg medence, de azon felül mi történik a medencében, mert az úszások azzal tisztában vagyok, faltól falig, kop-kop, és ez le van tudva a dolog, de a szinkron úszás, én legalábbis úgy képzelem el, hogy hát ez nem csak a víz felszínén, hanem a víz színe alatt is esetleg.
Ott is visszajesztem.
Igen, a következő, amit én így mondanék a szinkronúszásról, hogyha a balett az ismert, hogy milyen a balett. Ugyanúgy át van ültetve a vízre. Tehát ez is a mozgás harmóniája és a mozgás művészete, csak nem a szárazföldön, hanem a vízben. A lányok megtanulnak olyan mozgásokat és olyan lebegéseket, és majd ők mindjárt el is mondják, hogy hogy történik, amikkel a vízben úgy tudnak helyezkedni, hogy vagy a lábuk van kint, vagy a mellkasuk, karjuk van kint, és azzal ugyanolyan szép mozdulatokat tudnak csinálni. De mindjárt elmondják a lányok közvetlenül, hogy élik ők ezt meg.
Tulajdonképpen ez úgy néz ki, hogy beugrunk a vízbe, és vagy a felső testünk, vagy az alsó testünk lóg ki a vízből, és akkor vagy a felső testünket táncolunk éppen, akkor ugye a karunkkal, a fejünkkel mutatjuk, szól a zene természetesen, és akkor a zenével harmóniában mozgunk, és igen, úgyhogy vagy a karunkkal, vagy a lábunkkal is tudunk mozogni, akkor a deréktől felfelé vagyunk ki a vízből, és akkor ott hát tulajdonképpen kalimpálunk, csak egy kicsit szebben néz ki, meg tulajdonképpen van olyan is, hogy valakit, valakinek az egész testét kiemeljük a vízből, ez csapatban és párosban szokott működni, hogy többen megtoljuk alulról, és akkor az az ember az teljesen kimenő. Lehet állhat rajtunk, vagy fejjel lefelé is lehet, olyan is van, hogy kidobjuk, és akkor tulajdonképpen tartunk egy alapot, és akkor ő elugrik rólunk, szóval akkor meg nem érinti semmilyen ugye, vizet. Hát,
igen, ezek ilyen akrobatikus elemek tulajdonképpen ezek a dobások, valamint amikor pedig fejjel lefelé vagyunk és a lábunk van kinn a vízből, az is, hát körülbelül ilyen combig, comb középig szoktunk kint lenni, és akkor azzal dolgozunk, akkor ugye levegőnél.
Most tágás
fel látom. Igen, így olyan is van, így van. Nem tudom, mennyire elképzelhető így.
A súly a kézben esetleg?
Nincs.
Azért, ha lebukok, akkor...
Nem, izommal tartják fönn magukat. Egyrészt, ha ugye karral dolgoznak, tehát a fej van kint, akkor az a egyik legelterjedtebb módja, hogy taposás, ugyanúgy, mint a vízilabdázók is taposnak, mikor kiemelkednek, meg taposnak folyamatosan a meccs alatt. A lányok is ezt tanulják, sőt, ők sokkal jobbak ebben, mint a vízilabdás fiúk, mert hosszú 20-30 másodpercen keresztül minél magasabbra kell tudniuk kijönni. Vagy pedig, hogyha ugye a lábuk van kint, akkor olyan mozgásformával a kezükkel úgy nem is tudom minek hívják, úgy húznak vertikálisban, hogy fönn tudják tartani ezt a vertikális pozíciót, tehát a függőleges pozíciót.
És ez pedig ugye ez egy egyensúly miatt nem bukunk fel a víz tetejére.
Úgyhogy... Igen, igen.
Csak a keretekkel is olyan mozdulatot csináltok, mint amivel a lábatokkal
hát nem teljesen, mert nem tekerjük. Hogy ugye a taposás az olyan, hogy a lábunkat tulajdonképpen tekerjük, a kezünket tulajdonképpen egy síkba dolgozunk, és így húzunk.
Tehát így?
Nem. Vízszintesen. Így. Úgy.
Így kifelé.
Így?
Igen. Tehát fejjel lefele bajtok, és akkor így taposnak,
így húznak. Igen, na most vannak azért a szinkronuszásnak kellékei. Ugye ez, mint ahogy Laci is rögtön rátapintott, ez egy ilyen művészi dolog. Itt onnan indul a munka, hogy kitalálják az edző és a lányok, hogy milyen zenére szeretnének szinkronúzni. Egy pici bemutatót hoztunk, telefonomban a zene, de fogják hallani. Ez volt az a... Igen,
indítottad,
és akkor majd elmondjuk, milyen zene ez, jó? Zene, amivel a lányok indultak most Kazánba, és ez úgy nézett ki, hogy összevágtak komoly zenét és ilyen break dance típusú zenét, és azok váltakoztak, és a lányok is így csoportokba dolgoztak, volt klasszikus része a kürnek, és volt ugye ezek a programokat kürőknek nevezzük, mint ahogy ez a korcsolyában is szokott lenni, meg egyéb ilyen sportágokba, tehát a lányok egy része a komoly zenei részben dolgozott, egy része pedig a breakdance részben. Azért ezt hozzátenném, hogy ezt a szinkronoszást lehet egyedül is művelni, tehát van egyéni versenyszám, van páros versenyszám, mikor két lány van a vízben, és van csapatversenyszám, abból többféle is van. Van olyan, ahol 8 lány lehet a vízben, az a klasszikus csapatversenyszám, és egy 10 éve bevezettek egy olyan versenyszámot, amiben pont a lányok ugye a harmadik helyet elérték, az a kombinációs kür versenyszáma, amiben 10 fő lehet, és olyan előírások vannak benne, hogy kell benne szóló résznek lenni, tehát ahol egy ember dolgozik, páros résznek, ahol két ember, olyan résznek, ahol három ember, és olyan résznek is természetesen, ahol az csapat összes tagja együtt végzi a gyakorlatokat. Amit nem mondtak a lányok, az az, hogy rengeteg gyakorlással, tanulással jár. A programokat úgy rakják össze, hogy leszámolják az ütemet, taktust, és minden taktusra megvan, hogy mi a mozdulat.
Hogy van meg, nem automatikusan, nem ki lehet találni, tehát
ki
a
lehet,
koreográfus.
Igen, az edző vagy a lányok közül valaki, aki ügyesebb vagy koreográfus, kitalálja azt, hogy mi lesz a mozdulatsor, az begyakorolják, kipróbálják vízbe, és utána szárazföldön végtelenül tudják gyakorolni. Megvan, hogy a szárazföldön melyik mozgásforma, vagy forgás, vagy mit jelent, hogy jelent, és el tudják játszani. Olybá tűnik, hogy eljátsszák a szárazföldön, tehát hogy egyszerre menjen az egész.
Én azt szeretném megkérdezni.
Nyugodtan, hogy bárki.
Azt szeretném megkérdezni, hogy mióta olimpiai számlát, hogy ebben is vannak esetleg ilyen kötelező forgások, mint mondjuk a korcsolyában a Lindberger, vagy valami hasonló,
igen.
Vannak ilyen kötelező formációk,
Hát ez úgy néz ki, hogy a kombinációs kür, amiben indultunk, abban viszonylag a legkevesebb a szabály, abban tulajdonképpen annyi megkötés nincsen, de a csapatba, a duóba és a szólóba két részre oszlik, van a rövid program és van a hosszú program. A rövid programra elő van írva egy konkrét koreográfia, vagy ilyen mozdulatsorok, amiknek benne kell lennie a kürben, és a hosszú programban van az, hogy viszonylag szabadabb, amiben azt rakhatunk, amit csak szeretnénk. És ez pont így néz ki, mint a korcsolyában.
Mint a korcsolyában, igen. Na most most a felnőtt versenyekről beszélünk, ez a felnőtt versenyeken van, de ahhoz, hogy ugye a gyerekek jól fejlődjenek, és mire felnőttek lesznek, tényleg szép programokat tudjanak, ahhoz ugye a kisebb korosztályos versenyeken, többféle korosztály van, ott kötelező elemeket kell bemutatni a rövid program helyett, tehát 4 kötelező elemet kell bemutatni bírók előtt, és ezek az elemek 4 évente olimpiai után változnak mindig, és utána lehet indulni, aki bemutatta a kötelező elemet már egy szabad programmal is, tehát programokba is szerepelhetnek, de a 4 kötelezőt be kell mutatni, ez egy elég unalmas közönség rajta. Nem nagyon szokott lenni, mert zene nélkül... Igen, az az érdekessége még, hogy ugye ezeken a versenyeken a kötelező gyakorlatokat, kivéve ugye a felnőtteket, azt tegyük most félre, azokat mindenkinek fekete kürdrezben és fehér sapkába kell bemutatni, hogy ne legyenek túl fölismerhetők a versenyzők, tehát hogy ugyanúgy nézzenek ki. Ez mondjuk annyival enyhült a felnőtteknél, hogy ott ugye ez a technikai rövid program van. És akkor egy kicsit azért mondok arról, hogy mit néz a bíró, jó? Mert azért, hogy így tudjuk, hogy mit nézünk, meg mi az. Tehát én is csak tanultam, ugye én mondtam, hogy én magam nem szinkronúztam, már a koromnál fogva sem, mert még akkor Magyarországon bőven nem volt szinkronúzás, amikor én fiatal voltam, de a lányom szinkronúzott. Tehát a bíró az kétféle dolgot figyel. Egyrészt a technikát és a végrehajtást figyeli, másrészt figyeli a koreográfiát, az előadásmódot és a zenehasználatot. Ezek, amiket figyelünk. Így is adja a pontjait, hogy vannak olyan bírók, akik a technikai tudást pontozzák igazából, és vannak olyan bírók, akik a koreográfiát és azt, hogy valaki mennyire jó előadó, azt pontozzák. Tehát így néz ki. 1-10-ig pontozzuk a sportolókat, tehát 1-10-ig adunk tizedes jegyekkel, tehát a legmagasabb érték az a 9-9-10, amit adhatunk. A bíróknak mindig azt mondják, hogy persze minden gyakorlatot úgy kell pontozni, mintha 10-ből indulnánk, és akkor onnan úgy nézni. És ma ezt a 9-9-10-et az oroszok, akik ki tudják érdemelni igazából. Tehát a mai mezőnyben az oroszok még egy 10 éve körülbelül már első helyen vannak ebben a sportban. Nyilván azért is, mert erős klasszikus balett képzésük van, nagyon jó koreográfiájuk szokott lenni, rettentően kreatívak, több koreográfusuk is van, aki csak ezzel foglalkozik, hogy szinkronuszokűröket készít, és ez a szakmája. Idehaza azért itt nem tartunk, ugye 1990-ben alakult az első egyesület, akkor volt az első képzés a testnevelési főiskolán a magyar edzők számára, utána alakult meg. Már oda jutottunk, hogy 25 egyesület van, körülbelül 700-800 szinkronus úszó leigazolt sportoló van Magyarországon. Ennél többen szinkronusznak, van, aki csak hobbiként, ennyi leigazolt versenyzőnk van. Ja, nyugodtan lehet
Laci,
a kérdés.
Laci, te szerettél volna kérdezni?
Igen, de közben kimentek.
Nem baj, mondjuk. Viszont amit én elhoztam, és ezt meg lehet, aki látja, megnézi, aki nem megtapogatja, mert egy erősen díszített kürdreszt hoztunk magunkkal, amit lehet flitterekkel, strasszokkal, Szarovszki mindenféle kővel van díszítve, végig lehet tapogatni.
Mire jók ezek a díszítések?
Hát a vízbe ez gyönyörű.
Igen, így van. Ez olyan, így van, mint egy jelmez. Mint egy jelmez. Amikor megvan a zene, megvan a koreográfia, akkor kitalálják, hogy milyen jelmez, milyen kürdreszt, van még egy, milyen kürdreszt kellene ezt csinálni, és ez van, és hozzá még fejdísz is van. Mindjárt körbeadjuk.
Nagyon szép.
Ami még érdekes.
Ezt a fiúknak mondom, hogy csak kontyra való, én feltettem.
A fejdísz, de igen.
Ne próbálkozzam. Nekem nagyon nehéz volna.
Igen, nem járunk róla.
Igen, ez azért érdekes. Ez egy ilyen arany, sárga arany színű fürdőruha, és a flitterek kékek, pirosak, csillogóak. Igen, és csillogóak, villogóak, az egész így ki van díszítve. Igen. Ami még érdekessége az, de azt majd a lányok...
Ez hogy kell a fejre fölvakni?
Egy kontyot... Hosszú hajból kontyot készítenek a lányok, és csatokkal rácsatolják.
És ez nem megy ki a vízből?
Nem megy
szét így. A vízből?
Hát csatokkal van a hajunkba rögzítve, és alapul a hajunkat lekenjük étkezési zselatinnel, és ahogy az megszárad, az nem jön szét a vízbe.
Igen, erre jó a horvát rozi étkezési zselatinja.
És erre nem hosszú hajjal is éltek?
Igen, sajnos nem nagyon szabad olyan rövidre vágni, mert
akkor nem nagyon
nekünk még sosem volt olyan rövid hajunk, mert akkor nem tudunk kontyot csinálni. Viszont
ugye, mert télen, amikor mentek az, akkor meg kell szállítani a hajatokat.
Igen, így van. Ami még érdekes, és adom még megfogni, az az, hogy ugye ahhoz, hogy az, amikor függőleges helyzetben lefelé vannak, akkor orrcsipeszt használnak a lányok, tehát ezt is adjuk körbe, többféle orrcsipesz van, és ezt is így használják a lányok, azért, hogy ezzel becsiptetik az orrukat, hogy ne menjen az orrukba a víz, és akkor csak a szájukon veszik a levegőt, amikor fönt vannak a víz fölött, tehát ilyen érdekességei vannak.
A szemetek az nyitva van, gondolom végig.
Hát igen, mindenatt is egymást kifigyelni kell nagyon, úgyhogy nem.
Szemüveget használtok?
Hát a versenyen nincsen, az edzéseken használunk. De a versenyre szerencsére már annyira megszokjuk, mert annyira nem látunk jól a víz alatt, csak foltokat látunk, és azért edzésen, amit begyakoroltunk, már megszokjuk, hogy mit kell látni a versenyen.
Én azt tettem észre az időt, hogy néztem a szinkronuszást a tévében, hogy a szinkronuszást azért én szerintem az nagy szinkronuszást, hogy minden lány egyszerre, hogy ugyanazt a formát, ugyanazt csinál egyszerre.
Hát, sokkal jobban törekedünk rá, mint általában a táncok egyszerre szoktak lenni, hogy nekünk tényleg az utolsó új percünknek is egyszerre kell mozdulni, akkor néz ki jól, hogyha...
És ezt hogy lehet így begyakorolni?
Hát nagyon sokat tükör előtt is szoktunk parton gyakorolni, meg hát az edzők folyamatosan javítgatják, hogyha felrakja 8 lány a lábát, akkor elmondja, hogy Réka, neked egy kicsit előrébb volt, mint az összes többinek, Csilla, neked egy kicsit hátrébb volt, mint az összes, és akkor korrigáljuk, hogy ugyanolyan legyen. De hát nagyon-nagyon sok gyakorlás.
És a víz alatt mennyire halljátok a zenét, mert a ritmus
a víz, van víz alatti hangszóró, a víz alatt halljuk. A jobb versenyeken nagyon jól halljuk, mert rosszabb versenyeken a technika miatt sajnos kevésbé.
De amikor,
hát igen, amikor nem halljuk rendesen, akkor számolunk egymásnak meg. Az edzéseket is úgy gyakorolunk, hogy sajnos egy héten csak egy zenés edzésünk van vízben, és a többi nap pedig számolásra, kopogásra csináljuk. Hogy az edző kopog a medence szélén, és úgy számolunk, vagy hogyha nem kopoghat, mert valakit zavar az uszodába, akkor pedig víz alatt is nyökögünk egymásnak, és úgy számolunk.
Na, ez érdekességnek viszont elmondom nektek, hogy én például nagyon sok esetben, amikor fehér bottal közlekedem, és olyan helyen vagyok, akkor számolom a lépéseimet, mert nagyjából az ember ugyanakkor átlép, és akkor tudom, hogy hol vagyok, tehát ezt ti is használjátok. Jó, még azt akartam kérdezni, hogy vannak-e, ki lehet-e találni még új formulákat? Vagy már mindenki lehet találva, amit be lehet mutatni?
Szerintem még folyamatosan fejlődik, még most is igazából nagyon olyan, hogy új elemeket tulajdonképpen annyira már nem, inkább a variációk, még nagyon-nagyon sokféle variáció van nyilván, amit még senki nem csinál, de annyira új elemeket szerintem, hát nem.
De igazából, aki tervezi ezeket a kűröket, azt szerintem mindig meg szokta nézni, főleg a csapatoknál, hogy milyen alakzatokba, hogy állítja be a lányokat. Alapvető követelmény az, hogy egy-egy kűbe folyamatos alakzatváltások legyenek. Ebbe például az oroszok nagyon jók, ugye mindent kitalálnak, ami messziről jól mutat, hogy legyen a lába a lánynak, hogy legyen a karja a lánynak, tehát ebbe még lehet, van kreativitás. Azon kívül, amit elmondtak a lányok, hogy ugye az akrobatikusság felé megy a szinkronúszás csapatba különösen, mert nagyon sok a kidobás, kiemelés. Ezen kívül vannak olyan nehéz elemek, amikben azért sok variációs lehetőségre van, például forgások a vízben úgy, hogy a lábuk van kint a lányoknak, és meg tudják forgatni hány fordulatot fölfelé, lefelé, döntve, egyenesen, teljesen, függőlegesen, és ezekben nagyon sok variációs lehetőség van, vagy hogy a két láb egymás mellett van, tehát el lehet képzelni egy forgást, amikor összeszorosan összezárt lábbal forognak, vagy az egyik lábukat leengedik a vízig, a másik meg kimarad, és úgy forognak, tehát elég sokféle hajlított térdel, tehát olyan nagyon sokféle variáció van, és ugye ezeket váltogatják. Akkor vannak olyan figurák is, amikor mint egy ilyen torpedószerű kilőnek a vízből, vagy fejjel fölfelé, vagy lábbal fölfelé. Az egyiket úgy hívjuk, hogy kitaposás, amikor azon kívül is, hogy taposnak, kijönnek akár úgy, hogy fürdőruhájuk alja és a combjuk látszik, mert úgy ki tudnak jönni, kiemelkedni hirtelen a vízből, vagy van olyan mozdulat is, amikor lábbal fölfelé ugyanúgy kijönnek, hogy nem csak a derekuk látszik, hanem a bordáik egy része is kint van. Tehát olyan magasra ki tudnak jönni egyedül is a vízből, mert olyan kézmozdulatokat is tudnak csinálni. Tehát ezekben nagyon-nagyon sok variálás van. Tehát így egy nem is talán egy mozdulatban, vagy egy dologban, hanem abban, hogy a mozdulat sort hogy teszik össze.
Ez hallatlan erő szükséges.
Hát igen.
Igen, hát a nyugod, mert vékony.
Mégis mi koreográfusnak kellene, hogy több legyen, vagy fantáziadúsabb, vagy több edzés kellene, vagy mi kell ahhoz, hogy esetleg még a lányok még jobban föl tudjanak fejlődni?
Igazából szerintem nem is a koreográfiát, mert a koreográfiát ki tudnánk magunknak olyan jót találni, inkább az, hogy abban rájlik, hogy a gyakorlás, hogy többet kéne gyakorolni, hogy az oroszoknak az ereje abban tényleg ott mutatkozik meg, hogy nagyon-nagyon egyszerre csinálják, nagyon-nagyon ugyanúgy, és ez, hogy ott látszik az edzés szám, hogy ez rengeteg idő olyan, annyira kigyakorolni, és ami nálunk talán kevesebb.
És itt miért nem lehet többet gyakorolni, nincs
Egyrészt én mindig azt mondom, hogy Magyarországon amatőr sportként működik még mindig a szinkronúszás. Tehát ugye a nagy országokban ez egy profi sport, ami azt jelenti, hogy ebből is élnek, ezért kapnak fizetést, napi 8 órába, 10 órába ott vannak a medence partján és a vízben. tehát ők ebből meg tudnak élni. Idehaza ugye a lányok is beszámoltak, hogy mindenki tanul, csinálja a dolgát, és mellette a szabad idejét áldozza erre, illetőleg nincsenek is meg azok az anyagi feltételek, amik azt jelenthetnék, hogy ők napi 8 órában tényleg vizet találnak ma Budapesten. Tehát olyan harc folyik a vízér, és azért, hogy
edzeg...
Hát ehhez kevés, igen, mert a lányoknak, bocsánat, mindjárt egy fél pillanat, a lányoknak ugye az kellene, hogy folyamatosan teljes medencébe tudjanak gyakorolni, hiszen egy kür az úgy kell, hogy fölépüljön, hogy a teljes medencét, ami egy 25 méteres medence, 20-25 méteres medence széltében hosszába bejárják. Ugye mindig azt tanítják az edzőknek is, hogy a bíróknak meg kell magukat mutatni, ami azt jelenti, hogy a lehető legközelebb kell jönni a bírókhoz, és ott is valamilyen gyakorlatsort bemutatni a kür részeként, a bírók pedig a medence két oldalán helyezkednek el egymással szembe, a hosszanti két oldalon vannak a bírók elhelyezve, tehát ez már feltételezi, hogy többször is el kell jutniuk, tehát ők folyamatosan haladnak a vízben. Azon kívül is, hogy ugye gyakorlatot csinálnak. És mondom, az a 8 óra edzés, és abból is ugye a fele legalább szárazföldi erőnléti edzés, szárazföldi, az itt azért nem megoldható.
Tulajdonképpen a kivitelezése nehéz annyira, hogy az igényli a sok edzést, és nem a koreográfiában maradunk le annyira.
Réka, tőled kérdezem, tehát hogyan lehet tehát egy ponttól, hogy neked mondjuk 3 méter 47 centire kell arrébb úszni, mert ugye ilyen centiméterekről lehet szó, vagy amikor víz alatt vagytok, akkor hogyan tudtok a másikra ránézni, hogy hol tartotok, tehát ez hogy működik?
Hát igazából így távolságban nincsen meghatározva, hogy mennyit kell haladnunk, egymásra figyelünk nagyon, mindig közel kell dolgozunk egymáshoz, hogy az alakzat az minél kisebb legyen. És tehát tulajdonképpen egymást majdnem rugdossuk a víz alatt, annyira közel kell lennünk, és hát így haladunk mindig, aki mondjuk az első sorban van, ő hozzáigazodunk, és azt kell tartani, hogy aki előttem van, ő mögötte legyek, aki pedig mellettem, pedig pontosan mellette, tehát így a sorba kell igazodni. És akkor, hogyha az első jobban halad, akkor nekem is többet kell, hogyha nem halad annyira, akkor nekem is kevesebbet. Mint az egymáshoz való viszony a legfontosabb tulajdonképpen.
Tehát akkor kell nézni előre is, meg két oldalra is.
Meg hátra is.
Meg periférikusan minden
irány. Hátra hogy?
Hátulra a szemét
tudod. Hátulra csak érezzük, szóval. Hogy annyira közel vagyunk egymáshoz, hogy azt is érezzük, hogy a mögöttünk lévő hol
és
van.
És tudtok jelezni a víz alatt?
A nyugis.
Igen. Sőt, a víz felett is szoktunk szólni egymásnak, hogy kür közben is, hogy szól a zene, és mit tudom, én mondom a Rékának, hogy kicsit jobbra, vagy ilyesmi. És akkor így általában az első emberek szokták tudni, hogy merre kell pontosan haladni, és akkor az irányít, aki éppen elő van.
És víz alatt hogy megy a kommunikáció?
Víz alatt nyökögünk,
löbdössük
egymást. Segíteni is szoktuk egymást, hogy például egy-egy kiemelés után, hogyha valaki ugye nagyon gyorsan kell odaérnie arrébb, akkor nekünk rajta egyet, hogy segítsük.
Vagy behúzzuk egymást, így áthúzzuk.
De az versenyen...
A versenyen is, de versenyen ugye már ki van gyakorolva, igen. Hogy...
Jó, van, ami nem látszik föntről, igazából, hogyha a víz alatt vannak, van, ami nem látszik föntről. Ugye előírás az, és annál többet ér egy gyakorlat, minél szorosabbak az alakzatok, ezt így szoktuk mondani.
Mert
az sokkal nehezebb szoros alakzatban dolgozni, akkor azért többet, hogyha olyan mozdulatokat végeznek, amikor nem látják egymást, tehát ezt szoktuk azt mondani, hogy vak alakzatok, vak mozgások, tehát nem láthatják egymást a lányok, és mégis együtt maradnak, együtt mozognak, tehát ilyenek. És az, hogy mennyit haladnak, az a kürnek egy meghatározó szempontja, hogyha értékeljük, mert minél többször járják be a medencét, úgymond, tehát minél többet haladnak, annál többet ér a gyakorlat, mert az azt jelenti, hogy ők annál erősebbek Ugyanez érvényes arra is, hogy a mozgásoknál van egy sor olyan gyors mozdulat, és ebbe az irányba halad ugye a szinkronuszás, hogy minél erőteljesebb, gyorsabb mozgás jelenjen meg, ami sokkal többet ér, mint hogyha lassan egy-egy ütem számolásra mozognának. Ugyanakkor tudja minden bíró például, hogy a lassú mozgásokat sokszor nagyon nehéz szinkronba, tehát összehangolni. A szinkronuszás az, szokták kérdezni, hogy mitől szinkronuszás, ha szóló egyéni szinkronúszik. Erre szoktuk mondani, hogy összhangban van a zenével, a szinkronuszásban a szinkronitás az összhangot jelent. És azt is szinkronitásban csinálják, ha valakit kiemelnek, tehát összhangban, mert csak akkor tudnak megemelni öten vagy hatan egy vagy két lányt, hogyha abban olyan összhang van, amivel ezt tudják, hogy éppen kinek mi a feladata, és milyen ritmusra, ütemre, hogyan kell mozdulniuk.
Hogy egy embert, hogy kiemeljenek a vízbe, az hány ember segítségét?
Hát attól függ, hogy milyen magasra, meg hogy mennyire vagyunk erősek. Az oroszok meg tudnak három ember is emelni, ugye három ember is meg tud emelni egy embert úgy, hogy esetleg elugorjon, vagy az egész teste kijöjjön. Mi is próbálkozunk ezzel körülbelül. Annyira nem sikerül magasra, mint az oroszoknak, de...
Én azt tudom mondani, hogy párosban is vannak kiemelések, meg ilyesmi. Nagyjából, hogyha egy páros dolgozik, az már egy magas pontszám, hogyha úgy ki tudja emelni, hogyha lábbal jön fölfelé, hogy látszik a nyaka mondjuk, igen, vagy a feje. Tehát odáig azért egy ember is ki tudja lökni, hogyha összehangoltan dolgoznak. Tehát ha fordított állásban mondom, hogyha mondjuk hogy áll a másikon, akkor annyira ki tud jönni, hogy legalább a lábszár közepe, nem a combja, a térde alattig ki tudja tolni. Ez, hogyha jól begyakorolják, igen. Körülbelül.
És hát van olyan dobás a csapatban is, például amikor 7 ember dob egyet, akkor az viszont akár 5 méterre is fel tud ugrani.
Igen,
és ilyen több ember annál magasabbra.
Bizony, igen. Igen.
És a medence alját azt nem érinthetjük meg, tehát nem érhet le a lábunk.
Nem ezt igen szigorúan vizsgálják, ugyanakkor a szabálykönyvben az van írva, hogy akaratlagos használata a medencének az hibapontot eredményez. Az azt jelenti, hogyha elrugaszkodna valaki az aljáról, mert ugye egyszerűbb, hogyha valaki elrugaszkodik, megtámaszkodik, az akaratlagos, sokszor tényleg csak véletlenszerű, de volt, hogy már ilyenért is vontak le pontot, pedig ez azt jelenti, hogy ugye a medence bizonyos része 3 méter mély kéne, hogy legyen ahhoz, hogy kényelmesen ezeket a kiemeléseket elvégezzék. Magyarországon nem igen van olyan medence, ami megfelel ennek a követelménynek, és amit az Európa bajnokságra építettek, az sem felelt meg a 2010-es, ennek a követelménynek, pedig ehhez a sporthoz igazából az kellene.
A műgrómedence meg nem olyan nagy?
Hát a műgrómedencében egyrészt nem olyan nagy, másrészt ott vannak azok a platformok, vagy hogy hívjam, amiről leugranak, amik ugye a látványban zavaróak egy néző számára, tehát ott nem lehet úgy megoldani azt, hogy honnan nézzék a bírók, nézők pont emiatt.
Még egy kérdés.
Illetve még be is lop, bocsánat, és esetleg neki dobják, vagy valami olyasmi történhet. A trambulinak, igen.
Még egy ilyen kérdésem van, hogy a bírák csupán a víz fölött nézik a gyakorlatokat, vagy van valamilyen prizmás segédeszköz, melyen a víz alatti mozgásokat is tudjuk.
A víz alatti mozgásokat nem figyeljük, mi víz fölött ülünk, általában egy kicsit magasított emelvényen, hogy jobban rálássunk a vízre, illetve arra is, ami egy része a víz alatt zajlik, az, hát azt mondják, hogy víz fölött és víz alatt szinkronban kell dolgozni, tehát igazából ez a követelmény, szinkronban vagy összhangban ezt tudom mondani. De a víz alatti rész az igen kevéssé látszik időnként, illetőleg azért a víznek a felszíne torzít. Tehát ez egy kicsit nehezíti a dolgunkat. a kötelező elemeket, amikor ugye még a gyerekek bemutatják, illetve van a technikai programban, ott jobban figyeljük azt, hogy a víz alatt is mi történik, mert ott a leírásokban nagyon sok esetben víz alatti mozdulatsorok is szerepelnek, illetve az, hogy hogyan mondjuk a törzse milyen szöget zár be a lábához képest, és ilyeneket is figyelni kell, de ezt a kűrök közben már kevésbé tudjuk figyelni, mert hiszen nem lehet mindent látni, illetve ahol 8 lány dolgozik, elég nehéz figyelni. A pontszámokat így szokták kérdezni, hogy van az, hogy 8, hogy adjuk a pontszámot, ha 8 lány dolgozik. Például a technikai pontszámba elvileg átlagolni kéne a 8 lány tudását, vagy hogy mondja. Tehát amennyire lehet. Minden esetben a 8 között mindig vannak ügyesebbek, kevésbé ügyesek, és akkor valamennyire átlagolni kell azt, hogy mit lát az ember. És elég szigorúan leírják azt, hogy például, ha a vertikális helyzetben van, függőleges helyzetben van lábbal fölfelé, hogyha a térdét látom ilyen helyzetben, akkor az 5,5 pont, ha látom a tért kalács fölötti részt, 6,5 pont, erre a mozdulatra csak, hogyha látom ugye azt a combizom kezdetét, az már 7,5, tehát így megvan minden mozdulatra nagyjából, ugyanígy a kitaposásra is, hogyha a derékát látom, akkor az 6,5, hogyha a csípőjét látom 7,5, tehát így megvan a bíróknak, és a bírók ezt így megtanulják, és ezeket lekövetik a kűrök alatt. Tehát lekövetik a program alatt, és utána a végén 2 másodperc múlva, hogy lemegy a gyakorlat, már nyomják, vagy írják, hogy mi a pontszám.
Egyszerűen kijön 8 lány a vízből, akkor mindent
lekezdődik. Nem, a gyakorlat az azt teszi, hogy az ember látja nagyjából a 8-ot, és látja azt, amelyik rontotta, és amelyik eltér, és nem szinkronban van, és sokkal alacsonyabban van, és az rögtön kilátszik. Mondjuk az ügyes edző próbálja elrejteni az ilyen lányokat a csapat belsejébe, hogy kevésbé legyen föltűnő.
És a lányokat mennyire zavarja így ez, hogyha valaki véletlenül mégsem sikerült neki annyira följönni, mint amennyire egyébként kellene?
Ezért konkrét rontások annyira szerencsére nem szoktak lenni, hogy
nagy versenyeken,
de azért, hogyha valaki nagyon-nagyot ront, azért arra szoktunk haragudni utána elég rendesen. Meg azt még hozzáfűzném a víz alatt dolgozáshoz, hogy a nagyobb versenyeken azért van víz alatti kamera, csak azt a bírók nem figyelik, de a nézők azok látják, hogy van kivetítő, és kivetítik a nézőknek, hogy víz alatt is éppen
hogy
mi történik.
Hogy építkeznek a
rányok a víz alatt. Azt a nézők figyelemmel kísérhetik, csak a bírók nem oda koncentrálnak a kivetítőr, hanem nyilván a víz alatt.
Hány perc a kűr, mennyit kell kibír? Hát a csapat az 4 perc, ez a kombinációs kűr, amit mi csináltunk, ez 4,5 perc.
És akkor rengeteget hagytok víz alatt, hogy bírjátok?
Hát, ezen nagyon sokat tetszünk rá. De igen, van olyan kűr, ami beugrunk a vízbe, és akkor tulajdonképpen az első 3-5 percet azt így víz alatt egy lábbal töltjük, és utána jövünk fel először levegőért. Úgyhogy...
Mennyi ideig vagytok képesek lent lenni?
Hát ugye ez aktív munkával telik tulajdonképpen, úgyhogy egy percet szerintem azt úgy kibírjuk, de az már nagyon necces.
És akkor az olyan, mintha nem dolgoznátok, mintha mondjuk 4 percet lennétek?
Nem? Hát lehet.
Hát körülben annyira, mert az igazság, hogy teljesen másnak érezzük, hogyha nem dolgozunk, és azt nem is szoktuk mérni, mert az teljesen igen.
Rezzenek ezekre víz alatti úszásokkal, minden ilyennel.
De igen, az benne nagyon nehéz, hogy tényleg nagyon aktívan, vagy nagyon erősen kell dolgozni, és úgy levegőd, vagy úgy az oxigénhiány, hogy ezt mindig hozzászámoljuk, hogy oxigénhiányos állapotba kell folyamatosan teljesíteni.
Okay. Ez nem káros az agysejtekre?
Hát ezt nem tudom, kimutatásig ebből nem hallottam. Igen.
Jó, tehát ezt ki lehet próbálni, ugye, hogyha az ember víz így szárazföldön van és egy erőteljes mozdulatot csinál, mennyivel egyszerűbb, mint hogyha a vízben ugyanazt az erőteljes mozdulatot karjával meghúzva kéne csinálni, tehát a víz ellenállását legyőzni. Tehát nagyon nehéz, és ugye, ahogy én említettem az elején, abba az irányba megy ez a sport, hogy minél erőteljesebben és erősen látványos mozgások legyenek, tehát ebbe az irányba megy, tehát végig nagyon keményen erős erősen kell dolgozni. Még a lágy részekben is, ahhoz, hogy mutasson. Ahhoz, hogy ez ugye mutatós
legyen.
Akkor ez
nem csak fizikailag nagyon nehéz, hanem szellemileg is, mert ez hihetetlen koncentráció.
Igen.
Szerencsére, illetve akkor jó már egy kür, hogyha mi közben már nem gondolkodunk, hogyha annyira ki van gyakorolva, hogy amikor beugrunk a vízbe, akkor az agyunk igazából már kikapcsol, és már a testünk tudja, hogy mit kell csinálni. Mert igen, mert egy versenyen már, hogyha gondolkodni kell valamin, akkor az már régen rossz.
Olyan, mint a zongorista, hogy beleivódik az ujjába a mozgatóba. Melyikötök engedni meg, hogy egy erőpróbának... Nem lesz nehéz.
Milyen erőpróbán?
Igen. Jó, tehát egy szpandere gondoltam, hogy én nem vagyok erős, tehát...
Na,
így jól tartjuk, hogy nem
kérdezik. Van bicepsze Rékának.
Igen, van.
Úgyhogy nézzük.
Van benne erő. Nem fogom megadni magam, hogy nem hallom. De van. Igen, van.
Jó,
én meg 90, tehát hogyha 50 kilót most gyorsan lefogytam volna, akkor lerakta volna a kezemet, tényleg volt benne erő. És a lábatokkal, tehát valahogy lehet mérni, tudjátok mérni, az, hogy mondjuk milyen erős, hogy súlyt felnyomni, vagy
hát az, ahogy egymást rúgjuk fel, abból, vagy hát rúgjuk, ahogy toljuk ki lábbal, a lábunk az általában erősebb.
Tulajdonképpen a dinamika sokkal többet számít nálunk, hogy nem is azzal egyenlő az erősségünk, mint hogyha egy nagyon nehéz súlyt megemelnénk, hanem azzal, hogy milyen gyorsan tudjuk azt a mozdulatot. És ahhoz kell az erősség, hogy...
Vannak olyan súlyzók, amiket felszerelnek a lányok a lábukra. Igen. Tehát vannak erőnléti edzések, amikor súlyzó van a lábukon, és úgy csinálják meg ezeket a függőleges fejjel lefelé függőleges mozdulatokat, mert ez ugye erősíti jobban a karjukat, tehát többet kell húzni, tartani, és amikor lekerülnek a súlyok, akkor az erőteljesen javuló hatást mutatnak vertikális függőleges helyzetben, úgyhogy ilyen
de típusú. Tulajdonképpen ugye amikor a víz alatt vagyunk, akkor nyilván az is számít, hogy milyen erősen húzunk, de az már 10 éve tulajdonképpen nekem szerintem nem változott az erőssége, hanem inkább a gyorsasága, hogyha gyorsabban tulajdonképpen evezek a kezemmel, akkor jövök fel magasabbra, nem akkor, hogyha erősebben. És ez ugyanaz igaz a taposásra is, hogy nem erősebbeket rúgok, hanem sokkal-sokkal gyorsabban.
Tehát a
fejlődök, igen.
Az segít, mert...
És akkor erősödök, hogyha gyorsabban tudom ugyanazt a mozgást megcsinálni, nem erősebb.
Mielőtt elkezdtük volna a beszélgetést, azt hittem, hogy feltaláltam a spanyol viat, hogy érni, hogy nem. Ugye volt szó a delfinekről, és én azt nagyon jó pofának gondoltam volna, hogy egyszer bedobni közétek egy delfint, a delfin néz benneteket, és akkor egyszer beáll a csapatba. Tehát meséltetek, hogy azért ilyesmi van, ha nem is Magyarországon.
Igen, ilyen létezik Amerikában szerintem.
Amerikában vannak ilyen óceánáriumok, amiben vannak ilyen delfinsók, és ott láttam olyat, hogy hát videón, hogy szinkronuszó bemutatóval volt összekötve ez a delfinsó, lányok szinkronúztak, a delfinek is ott ugráltak, valamint akár a szinkronuszokat tolták így a delfinek, ilyesmi, de hát ezek idomított delfinek, úgyhogy nem maguktól, de már volt ilyen kombináció is.
Vállalkoznátok ilyenre?
Én nagyon szívesen.
Biztos érdekes. Igen.
Jó, kérdezzetek.
Baleset nem szokott történni?
Hát, de annak ellenére, hogy nagyon női sportágnak mondják, meg hát tényleg a művészi értéke elég magas, azért megrúgjuk egymást, sokszor tele vagyunk villafoltokkal, van, hogy egy-egy olyan rosszul rúgjuk meg egymást, és sebek, vagy felszakad ilyesmi, volt már ilyenre példa, vagy egymásra ráesünk, úgyhogy azért sérülések is, de szerencsére nem olyan gyakran.
Most még nem is erre gondoltam, mivel én a víztől írtózom, hogy esetleg, hogy nem tud időben följönni, oxigén hiány, ez hogy benyeli a vizet.
Olyan annyira, szerencsére nem túl gyakori, mert az már annyi, hogy a vizet már annyira megszoktuk ugye egészen kiskorunk óta, hogy ezt már tudjuk kezelni a helyzetet, hogyha éppen nem kapunk levegőt, vagy szágba kerül a víz, akkor nem úgy viselkedünk, mint egy úszni alig tudó ember, hogy benyeli, vagy ilyesmi, hanem már automatikusan kikapjuk, hogy itt abból nem szokott probléma lenni. Olyan már igaz, hogy előfordult, hogy valaki víz alatt itt úszott, és kicsit az edző többet követelt, mint amennyi feltétlenül szükséges lett volna, és akkor egy kicsit elájult, és akkor egy nem is tudom, egy éve volt körülbelül, hogy egy kisebb láng elájult, és akkor ki kellett tudanak húzni, és mire én azt ad ide. De, én
de,
erről az egy, de igen, erről az egy esetről tudok így valaha, úgyhogy ez szerencsére nem annyira gyakori. De...
Ami még érdekes szerintem, amikor verseny közben van, tehát van egy olcsipesz, ami az orrunkon van, és van még egy vagy kettő, akár három olcsipesz is tartalékban eldugva a fürdőruhámba, hogyha valaki, igen, ha éles helyzetben leesik, vagy valaki lerúgja, akkor ott gyorsan elő tudjuk venni, hogy mégse olcsipesz nélkül csináljuk végig, mert úgy tulajdonképpen fejjel lefelé lehetetlen végigcsinálni, mert annyira belemegy az orrunkba visz, hogy amilyen sokáig lent, hogy nem tudjuk fújni vagy befogni az orrunkat, hanem azért van ez a tartalék, és akkor gyorsan észrevétlenül, hogy a bírók ne vegyék gyorsan felrakjuk a tartalékot, és akkor úgy tulajdonképpen problémamentesen megy tovább az egész koreográfia.
Igen, nem is szoktuk már észrevenni igazából. A kicsiknél, igen, a piciknél, de a nagyoknál már ezt nem
bíró észreveszi, hogy leesik az olcsipasz, azt szerintem mínusz egy ponttal minimum.
De akkor fölmerül is az a kérdés is bennem, hogy ugye ezekben a dresszekben azért vannak ezek a
igen, flitter,
eléggé szúrósak, meg... hogy ezek hát azért nem barcolgatják fel a...
Igazából, de lényegtelen. Hát meg is szoktuk ugyatlanul egymást karmolni, szóval én is elég gyakran
hát
előfordul,
igen,
hogy...
Az előfordul, igen.
De az...
Szépségért beáldozzák.
Igen, igen. Kék voltok, karmolások, azok mindig
egyébként
vannak.
Egyébként versenyen mindig van orvos, tehát állandóan orvosi ügyelet, és illetőleg most volt hétvégén is egy verseny, ott volt az orvos, én voltam az egyik szervező, és meg is állapodtunk, hogyha olyat látunk, hogy valami történik, akkor a legközelebbi felnőtt ugrikő ott van, tehát azért ilyen értelemben készülünk minden eseményre, ami történhet.
De szerencsére nem tudja.
De nem, tényleg nem gyakori, tényleg nem gyakori, úgyhogy ennek egyéb más oka lehet. Illetve a lányokat folyamatosan orvos ellenőrzi, tehát egyrészt van sportorvosi igazolásuk, csak úgy mehetnek a vízbe, csak úgy edzhetnek. Másrészt pedig ugye a válogatottakat meg külön vizsgálatokra is, terheléses vizsgálatokon szokták nézni.
Nálunk annyira nem jellemző, talán ugye az úszóknál az szokott lenni, hogy aszmásnak vallják magukat, és akkor a kicsit segíti. De nálunk igazából nem annyira teljesítményfokozó szerek, szerintünk rajtunk annyit nem is segítene, hogy...
Illetve mi nem tudunk róla, hogyha valaki
igen,
más csapatnál van, de itthon én csapatoknál ez
mert
nem
tényleg
szokott.
Az olyanokon ugye nem tud segíteni, hogy minél jobban egyszerre van, és a kigyakorláson a dobbig nálunk annyit nem segít, mint esetleg egy távolugró mennyivel nagyobb baktuklik, vagy ilyesmi.
Vagy egy úszó hány másodpercet
igen,
javít.
Igen, nálunk.
Nőknél és sportolás címszó alatt én hallottam olyat, hogy ugye a menstruáció kivédése miatt alkalmas inszernek gyógyszert, hogyha épp akkor esik egy BB döntő vagy olimpia. Nálatok ilyen gond van?
Szerencsére nem nagyon, mert van rá eszköz, hogy tudjunk vízbe menni esetleg akkor is kínosabb napokon.
És de ezt egyébként, hogyha így lenne, akkor szegények alig tudnának húzni, mert akkor csapatból valaki mindig hiányozik.
Igen,
de
kérdeztem,
hogy... Nem, ez nincsen ilyen.
Tehát ezt meg lehet oldani ilyen
meg.
Persze.
Mai modern világban.
Én azt kérdezem,
hogy
az orrba való víz bejutást ugye védik csipesszel, és mi van a fülekkel?
Hát
én rettenetesen nehezen állom a fülemben vízben. Én például bukófordulót a medence végén nem is tudok, nem is meleg csinálni, mert mindenem tele megy vízzel, és akkor gyorsan mentőért kell kiáltanom, levegőt.
Igazából mi ezt már megszoktuk. Van egy-két lány, akinek érzékenyebb a füle, ők edzésen használnak füldögót. Igazából mondjuk ebből a probléma szokott adódni, hogy kevésbé hallanak, és nem mindig hallják a számolást vagy a zenét, de a legtöbben már megszoktuk annyira, hogy feljövünk, kirázzuk a fülünkből esetleg, ami belement, és nem szokott ez különösebb problémát okozni.
Én csak annyit teszek hozzá, ez mint anyuka, ugye, akinek volt kisgyereke, hogy annak idején az én kisfiamnak folyton fájt a füle, mikor így úszodába ment, és minden baja volt, és akkor mondta nekünk a fülorgégész néni, hogy tessék a gyereknek is orrcsipeszben úszni, mert az sokat segít. és attól kezdve, hogy orrcsipeszben úszott, ugye ezek a járatok, ezek valahol közösek, és átmennek, úgyhogy Orcsi percben úszott, és meg is szűntek ezek a fül problémái az úszodában.
Te is kapsz.
Úgyhogy de tényleg. Úgyhogy érdekes módon ez így nálunk bejött.
Milyen mély a medencébe a víz, amiben kezdett a gyakorlatokat csinálni, és ez külön van ilyen szinkronuszó medence, vagy tehát, hogy úszók is, vagy vízilabdázó?
A hossza is, meg a mélysége a szabálykönyvben meg van írva, hogy azt hiszem 3 méternek igen, kell lennie.
A mélységének,
és
igen.
A
hossza az 30 méter x 25 méter, így ez az átlagos medence méret.
Sajnos ezzel nem igazán szoktunk.
Igen, és úgy van, hogy nem az egész medencének kell 3 méteresnek lenni, de a bő felének 3 méter mélynek kell lenni, pont azért, hogy meg lehessen csinálni a kidobásokat. Azért mondom így körülbelül ez a... Vagyis kéne, de sajnos idehaza az van, hogy amíg a versenyekre készülnek, addig sávokon készülnek a lányok, és akkor van 2 sáv mondjuk, 2-3 sáv, amit ugye az úszóktól levesznek, és akkor azokon gyakorolják be a gyakorlatokat részenként. Tehát ez úgy zajlik, hogy megy a kürzene, lemegy belőle 1/2 perc, és akkor körülbelül azt a 1/2 percet 15-20-szor végig csinálják, vagy még többször egy-egy ilyen edzésen azt a 1/2 perces gyakorlatsort. És azt többször, és akkor azt kielemzik, ha sikerül, akkor visznek ugye vagy kamerát, vagy most már ezeket a tabletteket lehet használni erre, azt fölveszi az edző, vissza tudja mutatni, mert ő el tudja mondani, de az a legpraktikusabb és a leghasznosabb, amikor ugye a lányok maguk is látják, mert akkor ugye látják, és akkor ráébrednek, hogy akkor ó, én hol vagyok, meg hol nem.
Amikor harmadikok voltak az univerziádén, akkor hány pontot kaptatok, hogy nagyjából. A másik kérdésem meg, hogy előre vinné a sportot, ha mondjuk egy fiú is lenne a csapatban. Tehát ugye több mindent lehetne azáltal csinálni.
Hát
körülbelül
ilyen
78 körüli pontszámot kaptunk,
azt
hiszem.
Az azt jelenti, hogy a bíróktól átlag 7,8-at kaptak körülbelül. Az azt jelenti, hogy volt akitől 8-at, ugye, és volt akitől 7-7-et. Ilyesmi.
Meg szerint 10 bíró?
2x7 bíró. 2x7 bíró. 7 bíró értékelte a technikai tudást és nehézségi fokot, szinkronitást, ezt adott az egyik héthez, a másik hét pedig ugye a koreográfiát, zenehasználatot és előadásmódot. Tehát így oszlanak meg.
Ugye a 2 legmagasabb és 2 legalacsonyabb az kiesik.
Mm-hmm. Igen, az igen, és a többi átlagolódik, és ugye a kettőből utána adódik össze.
Jó, ha fiú lenne?
Hát nyilván a kidobásaink még magasabbak lennének, mert hogy fiúval sokkal erősebben tudna tolni. Hát nem tudom, hogy az egyéb követelményeket tudná teljesíteni egy spárga meg.
Én ezt tudom mondani, hogy Amerikában, tehát ott azon a kontinensen ott több fiú van, itt Európában elég kevés országban, hogy van fiú, de nekem az egyik legnagyobb élmény volt, amikor egyszer Rómába bíráskodtam, és ott egy, azt hiszem, Carmen, vagy valami hasonló nevű, nem biztos, hogy jól emlékszem a nevére, fiú szerepelt, igen. Igen, amerikai fiú, és nagyon-nagyon szépen dolgozott.
Szólóban,
meg a csapatban is benne volt.
Lánycsapattal?
Lánycsapattal, igen, lánycsapattal. Ő volt az egyedüli fiú. A szabálykönyv szerint a legnagyobb versenyekre még nem engedik be a fiúkat. Tehát ugye kisebb versenyeken elindulhatnak, de ilyen világbajnokságon, olimpián, ilyesmi ott még nincs vegyes indulás. Van, akit ez zavart, hogy fiú is szerepel, engem nem zavart, mert egy balettben is ugye vannak párosban vegyes párosok, és egyáltalán nem zavaró. Más típusú mozgások állnak nekik jól.
Igen, én is erre
tehát
gondoltam.
Nem olyan kecsesek, de erejük meg nagyon nagy.
Tehát most azonban gondoltam, hogy egy fiúnak kéne spárgázni, tehát nem feltétlenül olyan szinkronban lennének, mint a lányok, hanem nekik meg lennének, mint a balettben. Tehát a speciális feladatok, ami
eltér a
lányokétól, de mégis így összhangban lenne a csapat.
Hát, igazából a balettban is párigáznak.
Igen, a balettban is, tehát...
Igen.
Igen,
lesz
igen.
Az előbb-utóbb biztos.
Biztosan persze. Meg szokott lenni olyan, hogy egy-egy, úgy halljuk így a Mendemonda alapján, hogy ugye egy-egy fiú úgy is bekerül, hogy van egy lány testvére, és az amiatt lemegy ő is, és akkor megszereti. Tehát igen, ilyeneket is van.
Cserélődik a kür és a rúgal.
Igen, cserélődik.
Tulajdonképpen úgy szokott eloszlani, hogy van egy csapat, meg van egy kombi, és akkor az egyik évben a csapatot cseréljük, a másik évben a kombit.
A kombi az mi?
A kombinációs, mire a másik féle csapat, ez tulajdonképpen a két csapat. És akkor a duó meg a szóló az pedig, amilyen gyakran szeretnék, az is. Hát körülbelül két évig igen, szokott menni egy program átlagban.
És akkor a zenéhez van a fürdőruha, tehát minden, amikor a zenét váltunk, új koreográfiához, úgy hogy a ruhán lesz kell hozni.
Jó, ez körülbelül. Igen, ez
ezek
30-40 ezer forintosak, legalább 50 ezer.
A fürdőruhát megvárhatjuk körülbelül 15-20-ból, és ez a rengeteg kőre, meg fitter, meg azt még rávarni, az még
király, 10-15. Igen, ez csak versenyre használjuk. Tehát az edzésen nem ezekben van. Edzésen simán ugyanúgy úszósapka, szemüveg, sima edzős fürdőruha, ott nagyon naturba.
Most, hogyha a jövő évben megnyerném a főnyeremén mondjuk 3 milliárd forintot, és azt mondanám, hogy tessék, napi 8-9 óra,
minden megkapok. Ide hozunk egy orosz edzőt, igen.
Akkor mit mondanátok, hogy mennyiért? Tehát ugye, ha életvitelszerűen akarnátok ezt csinálni, akkor ti mire taksálnátok azt az összeget, ami...
Hát ez elég nehéz így megmondani, mert nincsen annyira viszonyítási alap. Szerintem alapból az ilyen csapatsportokban nagyon eltérő a fizetés, esetleg egy foci vagy egy vízilabda között. Nem igazán tudnám belőni,
jó, hogy mi az. Jó, hát de nyilván, hogy gondolkodtok azon, hogy amiből úgy meg lehet élni, meg ami már egy élsport, meg teljesítményt is nyújtanátok nyilván, ugye, mert nem 3 órát edzenétek naponta, hanem 8-at.
Hát nem tudom, én elégedett lennék egy olyan 200 körüli,
most ilyen 200 ezer.
Akkor szerény is, mert én olyan 300-ra gondoltam.
Hát lehet.
Ahhoz, hogy a fürdőruhák meg legyenek, meg minden, tehát minden úgy legyen, azért ez elég.
Jó, hát ez csak mondjuk
a illetőleg nem mindegy, hogy mit tesznek a lányok, meg van, hogy ugye mit szabad enni, azért nem mindig.
Mit tesznek?
Vannak olyan emberek, akiknek szerencsére nem kell ahhoz diétázni, hogy az alakjuk vékony maradjon és kecsesítül vele. Az egyik, ő például bármit tehet és nem változik a teljesítményére, sincsen annyira hatása. Én például jobban odafigyelek arra, hogy vékonyan maradjak. Én nyilván a sok edzés mellett azért nagyon sok kalóriát kell bevinni,
de mi
sok hús, sok zöldség, és akkor mellette még egy kenyérfélék, meg tésztafélék, azért azok kevesebbet, de azért azt is.
Meg tortákat nem szabad?
Hát azt nem annyira. Nem nagyon. Nem annyira. De ez nyilván embertől függő, hogy kinek ez kinek mi.
Akkor azért mondjátok el, hogy hány centi magasok vagytok, és hány kilók, jó?
Azért elég izmosak vagyunk, én 167 centi magas vagyok, és 56 kiló.
Én 163 centi és 50 kiló.
De ugye ez az izom.
Igen,
van olyan csapattársunk, aki nem vékonyabb, mint a Réka, és ő 165 és szerintem 47 kiló, csak rajta nincs annyi izom. Meg van olyan is, aki pedig több nálam, de azért mert izmosabb.
Itt könnyű kidobni, akár
belefogadni. Igen,
igen, a legkönnyebben már szoktuk általában dobálni, emelgetni.
Milyen élmény 5 méter magasan lenni?
Ijesztő. Főleg amikor mondjuk gyakoroljuk, és mondjuk 3-4-szer nem sikerül a legjobban, és akkor csak olyan kisebbre sikerül, és akkor egyszer van egy ilyen, mindenki pont úgy jön, mindenki egyszerre tol, minden összejön, összeadódik az erő, és akkor így hirtelen akkor átrepülök, hogy így azt sem tudom, hol vagyok. Az úgy meglepő szokott lenni.
De hogy jó érzés vagy?
Igen, nagyon jó érzés.
És akkor a levegőben is van valamit, maradvágy?
Hát igen,
annyi idő van rá.
Igen, általában ilyen több 2-3 mozdulat szokott lenni egy ugrás, tehát elugrok, és akkor vagy mondjuk egy ilyen terpesz, és abból fordulok még, vagy ilyesmi, vagy
Hát igen, mint egy bukfenc a levegőben.
Szebben néz ki, mint hogyha azt látná a bíró, hogy hú, most megvan ilyen, és azt sem tudjuk, hogy
kalé. Keresünk a paszkot.
De a víz alatt is csináltok bukfenceket, orsókat, ilyesmit, erre jól emlékszem?
Hát az, hogyha mondjuk csinálunk egy, mondjuk lábbal dolgozunk, és ahogy süllyedünk lefele, ahogy a, és ugye fel kell utána jönni, hogy a fejünk legyen fönn, akkor ahogy a lábról lejövünk, úgy fordulunk víz alatt, hát az nem látszik, az csak tulajdonképpen arra szóval, hogy minél gyorsabban odaérünk, hogy hamar tudjunk helyezkedni.
De annak is megvan például külön az üteme, hogy víz alatt, pedig az ugye nem is látszik ki a vízből, de hogy mi tudjuk, hogy mikor kell elindulni ahhoz, hogy egyszerre érjünk fel például.
Meg az útvonalak is. Meg mindenki máshonnan megy, igen, és akkor igen, kiszámolom.
Az útvonalak is megvannak, hogy ne itt kezdjünk.
Ki megy először, ki megy utána, ki megy alul, ki megy felül.
Nagyon gondoltam, hogy egy ilyen hírverésnek az például nagyon jó lenne, hogyha kihívnátok a fiú vízilabda válogatott a taposó versenyre.
Hát szerintem azért lehet, hogy megvernének minket, mert a vízilabda válogatott azért elég magasra ki tud taposni, hogyha például egy Nagy Viktor a kapuba, ő azért...
A kapus az a bíró.
Kapus a bíró.
Azért ők is elég magasra tudnak taposni.
És az időben?
Időben lehet, hogy megvernék
hát,
őket.
Nem magas,
magasságon nem. Kéne tartani időben, abban átlagos. Lehet, hogy jobban vagyunk, vagy jobbak.
Igen, átlagos szinten tartani, szerintem azon.
De próbáljátok meg, mert szerintem ez egy ilyen hát nagyon jó figyelemfelhívás.
Mélegettük össze magunkat a vízilabdásokkal többször is, de...
Pontos a csapatban az, hogy úgy nagyjából egy magasságok legyenek.
Hát akkor a legesztétikusabb, igen, hogyha mindenki nem csak egy magasság, hanem pont ugyanúgy néz ki. Igen, a kínai igen. Csapat olyan, hogy ott tényleg nem igazán lehet az embereket megkülönböztetni, mert ugyanolyan a lábuk, ugyanolyan magasuk. Igen.
Van válogatás.
Az a legideálisabb, hogyha minél jobb.
Igen, Kína Peking óta a második helyen van így a szinkronúszásban, és azt elég jól tartják is. Előtte tehát ott följük, előtte többedikek, vagyis sokadikak voltak, aztán ott annyira ráálltak, hogy másodikak lettek az jártottak. Oroszok mögött. Igen.
Hát az oroszok 10, akkor a kínai mennyi?
Hát ha rossz 9-9 mondjuk 10-10-et csak egy-két bírótól szokott kapni, inkább 9-9-9-8, a Kína az 9-7-9-6.
És kik jók
még? Spanyolok nagyon jók. A franciák nem annyira, azon kívül ugye nagy nemzet a kanadai, amerikai, igen. Ők egy kicsit lejjebb. Régebben ők voltak a legjobbak, ők is jók, és a japánok így ez a összeállítás. De hát, mint minden ilyen pontozásos, meg nem annyira, tehát kicsit szubjektív sportágnál évtóra nehezen változik ez az első. A helyezések nehezen változnak. A lányoknak is háromszor jobbnak kell lenni ahhoz, hogy egy helyet előre jussanak a ranglétrán, és nagyon nehéz áttörni bizonyos falakat. Ez ennek a sportnak az átka sajnos. És nagyon lassan változnak meg. Többször kell már jobbnak lenni ahhoz, hogy megkapja azokat a pontokat. Sajnos.
Tehát olyan versenyzői szemben van, hogy néha úgy érzitek, hogy a fenegyen meg az összes bírót, amelyik
van. Persze.
Sajnos esetek legtöbb.
Mindig a bíró.
Igen, legtöbbében azért. Meg hát ez a sportdiplomáciai kérdés is ugye, hogy éppen Magyarországgal ilyen kapcsolata van a többi országnak, az nyilván minden ilyen is hatása van arra, hogy éppen hol helyezkedünk el.
Na, Kati, akkor előtte tudnám mesélni, hogy tényleg hogy van ez a bíróknál, mert valószínűleg más ilyen pontozásos versenyszámoknál is megvan ez, hogy működik ez a...
A bíróknál?
Hát, hogy a hátsó színfalak mögött a...
Fú, én nem tudom, mert én magam nem szoktam ezekben részt venni. Az ilyen háttér megbeszéléseken, de azért az látható, hogy ugye az orosz utódállamok és azok a nemzetek, akiknél orosz edzők dolgoznak, azoknál egységes pontozás van, valahol összetartás van. Én nem szoktam magam ezekben így játszani, illetve azt kell tudni, hogy minden bírót minden versenyen értékelnek. Tehát vigyázni is kell, mert csak akkor hívják meg nemzetközi versenyre, és csak akkor vehet részt, hogyha jó értékeléseket kap. Ez nem csak azt jelenti, hogy jól kell pontozni a látottakat, és megfelelő sorrendet tartani kell és tudni, hanem azt jelenti, hogy azt vizsgálják, hogy van-e részlehajlás a bíróban. ami nem mindig igaz az eredmény, mert nekem hoztak már ki olyat, hogy nem magyar csapatra részrehajló vagyok, ami azért nem igaz. Tehát láttam, én már értékelik. Minden esetre ahhoz a részrehajlás mentesen kell pontozni, hogy az ember komolyan bírószámba vegyék, tehát meghívják. Én már azért voltam világbajnokságon, ugye most ott voltam Kazányban, tehát hívtak már meg ilyen World Trophy versenyre, amik ilyen nagyon kiemelt események. Ebből úgy az ember azt vélelmezi, hogy nem tartják túl rossz bírónak, illetve azért is, mert ugye a legmagasabb fokozatot elértem. Ilyen rajtam kívül még egy bíró van Magyarországon, úgyhogy ketten vagyunk így.
És hány edzőre van szükség ahhoz, hogy tehát ugye van a talajedzés a vízben, gondolom, hogy erőlétedzés.
Hát ez is igazából költségvetés kérdése, hogy mennyit tud megengedni magának az adott csapat, de van egy főedzőnk, ő irányítja azért a legtöbb edzésünket, és akkor mellette van parton erőléti edzőnk, abból kettő is van.
Balettmester
sem rossz. Jártunk nyáron ugye ilyen trambulinos edzésekre, arra is külön edzőnk volt. Szerintem nem ártana egy külön úszó edző is.
Időként, igen. Na most a versenyeken úgy néz ki, hogy nálunk egy-két edző kíséri a csapatot, ugye amiket beszéltünk, hogy például az oroszoknál 4-5 edző áll a parton minden szögletében a partnak, és nézik minden oldalról, és így megoszlik az, hogy a javításokkal is, hogy minden oldalról látják és javítják, tehát azért mi itt még nem tartunk, de ott
sok. Hát a csapat is vannak, hogy többül lehet válogatni.
Biztos.
Tehát több jó.
Igen.
Tehát minden sportágra mennek az oroszoknál, ott azért jobbak, mint többi sportágra is. Többül lehet válogatni, a legjobbak azért kiválogatni. Itt nálunk nem igen van ilyen.
Hát nem, de reméljük, hogy mi is eljutunk erre a szintre.
Hát jó.
Hát igen.
Nincs sok időnk hátra, 2-3 rövid kérdés és válasz azonban még igen.
Miért nem lehet nemzetközi beiratott versenyeken szemüveget használni? Hiszen már olyan anyagok vannak, amik szinte észrevétlenül védenék az szinkronizáció szemét.
Nekünk az is hozzátartozik a megjelenésünk az, hogy erőteljes mink is van az arcunkon, és ez az egész szerintem ezért a szemüveg az nem elég esztétikus.
Meg
zavaró is tud lenni, hogyha például bepárásodik, vagy például nekem a dobásoknál sokszor van az, hogy ahogy a vízbe beesek, ott lejön, és az főleg versenyen az elég zavaró lenne.
Korrigálásra nincs a lehetőség éles helyzetben.
Hány
fokos a vízeményem? Hát 26-27 egyébként a szinkronúszáshoz az a 27 fok az az ideális. Nagyon sokszor az úszómedencék kicsit hűvösek a lányoknak. Most a hétvégén, ahol voltunk, direkt megkérdezték tőlem, mint szervezőtől, hogy hány fokos vizet kérek, és föltolattam velük. Nem tudom, hogy volt eredménye,
mert
direkt mondtam, hogy akkor kérünk egy másfél fokkal többet, mint az úszóknak szoktak.
De ugye az sem jó, hogyha túlságosan meleg, mert akkor nagyon nehéz, vagy nagyon kimelegszünk. De például az is érdekes, hogy éppen milyen, hogy más az, hogy edzésen meg versenyen, mert hogyha esetleg egy olyan edzésünk van, ahol mondjuk lassúbb elemeket veszünk át, vagy ilyesmi, akkor ideálisabb, hogyha melegebb egy kicsit, mert a 2 órás edzés, vagy vízedzés végére belefagyunk, de egy olyan edzésen, ahol pedig dinamikusabban kell mozognunk, ott pedig nyilván a hidegebb az jobb, mert akkor közben egy kicsit le is üt minket.
Egy
hány
verseny van?
Hát van néhány nemzetközi, amire elmegyünk. Általában egy nagyon fontos nemzetközi szokott lenni, amire esetleg válogatottal készülünk. Néhány másfajta nemzetközi, és Magyarországon is körülbelül a három szokott
hozzá jönni. Mostanában 3 van, igen. Van egy országos bajnokság, egy magyar kupa, illetve nyáron szoktunk egy ilyen nyílt bajnokságot, ami Hungarian Open névre hallgat, tehát egy ilyen nyílt bajnokságot szervezni.
És akkor külön van a válogatott keret, amit össze lehet szemlélni.
Igen, külön-külön szokott lenni, minden korosztálynak általában, hát most alakulnak majd a keretek, amik az olimpiáig fognak készülni, korosztályonként szokott lenni válogatott keret, ez itt a lányok a jobbomon, ők már így a felnőtt válogatott keret tagjai. A nagyobb versenyeken nem feltétlenül, mert úgy van, hogy indulószámtól függően tartanak döntőt, vagy nem tartanak döntőt. Ha 12-nél több csapat van egy nagyobb versenyen, akkor döntőt már a FINA szabályai, tehát a nemzetközi szabályok szerint kötelező tartani a legjobb 12-nek, úgyhogy oda kell haladni, hogy mindig a döntősök igen. legyenek a lányok, és akkor kétszer be lehet mutatni a gyakorlatokat, úgyhogy én ezért szoktam szurkolni, hogy döntőbe jutni Magyarországnak már egy dicsőség szerintem. Mindannyian ezt valljuk, és azért hajtanak, hogy kétszer is bemutathassanak egy kürt.
Tehát ez lett volna az utolsó kérdésem, hogy Rékával kezdődőnek, hogy ki mivel lenne elégre? Tehát mi az álma, milyen eredmény?
Hát ez nehéz kérdés, mert most az univerziádé, ez úgy érzem, hogy ez a majdnem a maximum, amit elérhettünk, mert eléggé ilyen olimpiaszerű hangulata volt az egész versenynek, és mivel az olimpiára sokkal nehezebb kijutni, ezért tulajdonképpen jobb csapattal, igen, ezzel úgy félig megelégszem, de hát a sportok királynője az olimpia lenne a...
Igen, de oda csak sajnos dúóban van esély.
Jó, neked mi a...
Hát nekem is azért akkor már mindennél boldogabb lennék, hogyha egy olimpián sikerülne elindulni. De ahhoz duóban, ugye ahhoz nagyon jóknak kell lenni Magyarországon belül is, hogy én legyek a duó egyik tagja, aki esetleg olimpia. És persze, hogy ki is jussunk, mert azért a legjobb 24-ben is nagyon nehéz bekerülni.
Meg arra nem is beszélve, hogy éremesélyesek egy olimpián nem lennénk, viszont itt most megadatott az is, hogy dobogóra állhatunk.
Az orosz csapat mellett.
Az orosz olimpiai csapat mellett állhatunk a dobogón, ez nagyon...
Mondhatni... Ez volt a legmerészebb álmunk talán.
Kati, neked?
Én ugyanezt csatlakozom a lányokhoz, az olimpia nekem még kimaradt, én pont elkísértem őket.
Tehát, hogy mint bíróként olimpia.
Igen, bíróként olimpia, mert az meg már olyan harc, ugyanúgy harc, mint egy sportolónál, hogy valakit meghívjanak egy olimpiára pontozni. Pont ezért volt nekem is öröm, tényleg a Kazány, mert ez egy 160 országos verseny volt, 14 ezer sportolóval, rendes olimpiai faluval, tehát ez egy teljes olimpiai érzetet adott, és igazuk van a lányoknak, mert nekem is most az utóbbi évek egyik legjobb élménye ez volt, úgyhogy csatlakozom hozzá.
Hát én nagyon-nagyon élveztem, más érzőt akartam használni, de elharaptam. Tehát én nagyon élveztem ezt a beszélgetést, köszönöm mindannyiótól, hogy eljöttetek, és hát külön az Fander meccset.
Köszönjük a lehetőséget!
Én is köszönöm külön a lányoknak, mert nekem is nagy boldogság, hogy itt voltak.
Köszönjük. És akkor egy 10 perc szünet, és akkor utána folytatjuk.